az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és most rendhagyó módon nem beszélgetést fognak hallani, hanem egy beszámolót egy konferenciáról. A Magyar Szegénységellenes Hálózat Észak-Magyarországi Fóruma konferenciát tartott október 17-én, amely a szegénység elleni küzdelem világnapja. A konferencia helyszíne a miskolci II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár volt, ám a konferenciának vendégei nem csak a helybeliek közül kerültek ki. A konferencia főszervezője és moderátora Jármai Ágota volt, aki a Vissza az Életbe Egyesületnek az elnöke. A megnyitó előadást Szalai Piroska kormányzati biztos tartotta, aki a Nemzetgazdasági Minisztériumból érkezett. Ennek témája a női foglalkoztatás volt, és sok életszínvonallal, illetve szegénységgel kapcsolatos kérdést is említett. Idézett abból a kutatásból is, amely rámutatott arra, hogy sok nyugat-európai országtól eltérően nálunk a legnagyobb szegénységi kockázatot nem az életkor, hanem a gyermekszám jelenti. A konferencián izgalmas kerekasztal beszélgetést is hallhattunk. Ennek témája a korai gyermekvállalás okai, a gyermekvállalás a roma kultúrában, a koraszülési kockázatok és a kismamák és gyermekek alultápláltsága volt. A kerekasztal beszélgetés résztvevői a következők voltak. Dr. Kovács Katalin orvos, az Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat nyugalmazott igazgatója, Szirbi Gabriella szociológus a Miskolci Egyetemről, Nagy Józsefné Béres Márta vezető családgondozó, Smolár Mária szülésznő, Kanalas Szilvia védőnő, Pén Mihályné szociális munkás, valamint Ráki Tibor református lelkész. Először Pén Mihályné beszélt.
Hát én csak néhány dolgot szeretnék egy röviden. Hát gyakran járok cigány emberek közé, és hát mindig tulajdonképpen az ő kultúrájuk mindig lenyűgös tulajdonképpen. Hát most csak egy-két dolgot mondanék a gyerekekkel kapcsolatban, hogy ők a létezés határán élnek, meg éltek, meg minden, és sok évszázadig ott éltek, tehát az életbe maradás határán. Na most mi pedig most kerültünk ilyen helyzetbe, hogy az életben maradás határáig néljünk, nekik van egy kis előnyük, na mindegy. Szóval, hogy mondjam, tehát nem a kismama nem egyénbe gondolkozik, nem az én az egóba, hanem abba, hogy az ő gyerekei a további generációkkal mi lesz. Tehát azt mondja a 30 éves kismama, hogy ő már olyan beteg és olyan súlyos állapotban van, hogy tényleg lehet, hogy évei vannak, mert már párszor majdnem meghalt, ez egy eset, de ő csak addig szeretne élni, amíg látja, hogy a csodálatosan tehetséges, csodálatos gyerekei, hogy azok. Tehát a következő generációk gondolkoznak, nagyon érdekes ez. Tehát ma messzire tekintő emberbe gondolkoznak, nem az egóban, nem az énben.
Hogy a saját életük
nem számít, most is cigányiskolában tanítok, és a kislány mondja, hogy csak addig szeretne élni, hogy az ő két gyerekét felnevelje, becsületesen is lássa őket. Tehát ő másban nem is gondolkodik csak ebben, tehát sem munkahelyben, se a szónak semmiben, csak az, hogy a következő generáció nagyon kivannak idegileg is, meg mindenhogyan. Ezek a kismamák lelkileg is, meg mindenhogyan, még azt akartam mondani, hogy az ószti orvos, amikor hozzászólt a kis csecsemő koraszülött halálozásokhoz, akkor ő ugye csodálkozott, mondta, hogy hogy hát nem jönnek orvoshoz, hogy miért nem jönnek orvoshoz, és hát azért nem jönnek orvoshoz sokan, mert van egy bizalmatlanság, és csak annyit szerettem mondani, hogy ennek a bizalmatlanságnak sajnos valamikor van oka, mert korábban olyan tapasztalatokat szereztek, hogy nem jó orvoshoz menni csak, amikor már biztos, hogy nem lehet elvenni azt a gyereket, mert egyszerűen rettegnek attól, hogy az orvos valahogy el fog őket venni, hogy elvegyék, és sajnos ez én saját magam láttam, hogy van ilyen. Ugye ebben a kórházban is, Miskolcon van ilyen, saját szemben láttam, amikor indokatlanul rábeszélték, ugye, kisomát indokatlanul, tehát ő is beismert az orvosra, mindegy, szóval, tehát van egy indokolt félelem a kismamában, hogy inkább nem megy orvos, mert fél, tehát csak ennyit akartam mondani, és akkor tovább.
Ezután Nagy Józsefné Béres Mártát hallottuk.
Akkor mindenkit szeretettel köszöntök. Elég nehéz dolgom lesz, mert én ugye a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítés oldaláról közelítem meg. Azért mondom, hogy nehéz dolgom van, mert ugye aki ismeri ezt a területet, az tudja, hogy a családgondozó koordinátori szerepkörben vannak. Nagyon-nagyon sok szakemberrel, társintézménnyel és szervezettel vagyunk kapcsolatban, pont annak érdekében, hogy ezeket a társadalmi problémákat, ezeket a negatív tendenciákat valahogyan közösen segítsük megoldani, vagy a megoldás felé terelni. Ugye nekünk nagyon jól működő jelzőrendszeri együttműködéseink vannak. Itt Katára nézek, hogy igaz, hogy már régen találkoztunk, de nagyon sok olyan szakmai fórum van, ahol direkt ilyen témákban szeretnénk egyeztetni az elképzeléseket, hogy a csónakot ugyanafelé evezzük, ne szélirányjal szemben, illetve ne ellentétes érdekek mentén. Mert hogy szerintem a célcsoportjaink közösek, az érdekeink és a céljaink nagyon-nagyon közösek. Na azért vezettem ezt így be, mert hogy én azt gondolom, hogy akkor tudunk eredményes és hatékony munkát végezni, hogyha egyrészt jól rálátunk a problémákra, és hogyha közös összefogással, közös stratégiával tudunk fellépni ezek ellen a problémák ellen. Nagyon sok olyan terület van, amihez gyakorlatilag van rálátásunk jobbról-balról, tehát részterületeket le tudunk fedni, de az szerintem nem elegendő, mert hogy akkor ezt Gabi is azért említette, tehát ebben tökéletesen én igazat adok neki, hogy már olyan szinten beburkoltak bennünket ezek a folyamatok, hogy ezt sokkal feljebb kellene megoldani. Tehát mi itt alul nem biztos, hogy a sepregetéssel, a tűzoltó munkával olyan eredményt tudnánk elérni, mint hogyha felső szinten lenne megoldás erre a problémára. Na, a mi oldalunkról csak annyi, ami rálátásunk van, hogy mégis miért alakulnak ki ilyen helyzetek. Én azt szoktam mondani, hogy nekünk ugye a jól működő jelzőrendszeri tag, és hiába jól működik, mert nagyon szoros emberi, baráti, azt tudom mondani, személyes kapcsolataink vannak, tehát mi nem azok vagyunk, akik csak a telefonokat meg a papírokat várjuk, hanem ugye megyünk a területre közösen, hóba sárba fagyva télve mindenféle körülmények között. Viszont így is az esetek többségéről a jelzést én azt szoktam mondani, hogy a 24. óra után 48 perccel kapjuk. Tehát amikor már hatalmas bajok vannak, tehát nagyon ritka, de kollégák vannak itt a közönségben, erősítsetek meg abban, amikor egy azonnali egyszeri beavatkozással lehet eredményes munkát elérni. Többnyire halmozott problémákkal találkozunk, és egymással rakódó, komplex, egymással összefüggő, egymás negatív hatását felerősítő problémákkal. Ehhez hozzájárul az is, hogy nem mindegy, hogy milyen infrastruktúrális körülmények között kell ugye dolgozni, illetve hogyan élnek ezek a családjaink. Tehát már a területi adottság egy külterületi városrész önmagában is már egy hatalmas hátrányt jelent. Nem férnek hozzá alapvető szükségletekhez. Tehát amikor nem arról kell beszélni, hogy na majd akkor szépen megtanul olvasni a gyerek az iskolában, hanem hogy jut el oda. Tehát, hogy mit fog felvenni, mit fog aznap enni, vagy a felszerelését esetleg meg tudja kapni, vagy nem, akkor nincs miről beszélni igazából felsőbb szinten. Tehát annyira alapszükségleti dolgokkal találkozunk, amiknek a hiányát nem fogjuk tudni egyik pillanatról a másikra napra megoldani, hogy én azt mondom, hogy tényleg minden tiszteletem a kollégáimé, akik velem együtt, ugye én is már 13. éve dolgozom ebben a szakmában, hogy ilyen kitartóan megpróbáljuk ezeket a hátrányokat, hát ha nem is felszámolni, de különböző programokkal, összefogással, nagyon jó szakmai együttműködéssel valahogy elősegíteni ezeket a, akár a kockázati tényezőket. Itt most gondolok például pont múlt héten pénteken, én hoztam egyébként egy pár képet, ha majd lesz rá lehetőség, meg is mutatom. Jukúvölgyben tartottunk egy családi napot, ugye 50 fős rendezvény kellett ugye produkálni, ugye a indikátor számokat is mindig számokat kell produkálni, nem pedig másféle eredmény, ha mindegy zárójel bezárva. És írtunk jelenlét évet, mert mindig kíváncsi vagyok, hogy azért a meghívásunkra, hogy mennyire integrálhatunk, mennyire sikerül a célt érni ezekkel a programokkal, és összesen 144 gyereket írtunk össze, plusz a szülők. De hogy 50 fős rendezvényt kellett ugye bonyolítani. Na, úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök, mert én azt látom, hogy van rá esély. Tehát, hogy vannak működő programok, és ezek a hátrányok igenis szerintem kezelhetőek, de azt is kell látnunk, hogy nagyon-nagyon mélyen vannak már ezek, tehát mély gyökerűek. És tényleg én nem akarok itt most nagyon hosszasan beszélni, mert tudnék, de akkor itt ülnénk reggelig, és akkor csak engem hallott volna mindenki, de azt látom, hogy egyre jobban lecsúszik minden réteg. Tehát most nem is mindenki egyel, hanem kettővel, hárommal lejjebb van szerintem, mint akár 5-10 évvel ezelőtt. Én ezt csak a saját ellátási körzetünkből tudom. Én ugye a Kassai úti területi szolgáltatási központ vezetem, tehát hozzánk gyakorlatilag inkább a Szentpéteri kapu, ugye Álmos utca is környéke, Bábonyi Bérc, Forrásföld, illetve lefelé haladva ugye a Tiszai pályaudvar, a Baross Gábor hajléktalan szálló is hozzánk tartozik, Szondi József Attila, stb. Tehát mostanában például a családi házas övezetekből is jönnek problémák, ahonnan mondjuk évekkel ezelőtt egy jelzést sem kaptunk, vagy semmilyen megkeresés nem történt. Na, úgyhogy én csak egy ilyen bevezető gondolatébresztőnek szántam, hogy ezek a problémák mind összefüggnek, tehát hogy azt, amikor mi is esetről jelzést kapunk, vagy megkeresést, soha nem egy problémával foglalkozunk, és nem csak a hozott problémát érdemes boncolgatni, mert nagyon-nagyon sok minden van mögötte.
Igen, de itt azért vannak fajsúlyosabb kérdések, tehát amiket Gabika nekem említett eseteket, ott konkrétan tényleg alultápláltságról, éhezésről volt szó, kismamák esetében is, gyerekek esetében is, és akkor, hogyha jól értem Márta, akkor addig a családsegítő nem is, tehát nincs a közelében sem ezeknek az embereknek, amíg jelzés nem érkezik. Illetve programok révén, hogyha netalántán felfigyeltek, most például, hogy Jukóba volt ez a program, és ott van valaki, és éppen kiderül róla, de hogy nincs olyan eszköz, vagy nem tudom, hogy lehetne megtalálni akkor ezeket a kismamákat, vagy ezeket a családokat, gyerekeket. Bocs, és akkor, hogy ha meg is találnátok, hogy majd milyen eszköz lenne akkor, amivel segíteni lehet őket, ez már a következő kérdés.
Bizony, hát nagyon röviden megpróbálok rá válaszolni, tehát amit mondtam, tényleg néha későn kapjuk a jelzést. Van azért, hála Istennek, arra is példa, hogy szomszédok jeleznek, akik már kapcsolatban vannak velünk, hogy a tehát azért eltek ezek a kis közösségek, meg a szomszédságok. Én szerintem ezt lehetne erősíteni, hogy jobban figyeljünk oda egymásra is, mert az a védőnök se tudnak mindenkihez eljutni, mi se lakunk egyik családdal sem, mindenkinek megvan a saját családja, tehát nem tudjuk a mindennapjainkat oda szánni, de gyakorlatilag tényleg ez a Segíts magadon, az Isten is megsegít című szlogent, én ezt tudnám valahogy így erősíteni, beépíteni, mert ha már mi esetet kapunk, akkor azzal már nagyon-nagyon sok teendő van. Tehát akár rendőrségtől is, gyámhatóságtól is, vagy bármilyen más jelzőrendszeri tagtól is, ha megkapjuk, általában már elég súlyos problémákról van szó, amit nehéz kezelni. De ezek a programok, én azért hoztam be, hogy fel lehet a motivációt ébreszteni az emberekben arra, hogy ne várják meg, hogy jelzés érkezzen róluk. Tehát én ezt azért szeretem, mert ez tényleg személyes, test közeli, tehát nem kell azt megvárni, hogy most egy gyámhatóságon keresztül elinduljon egy eljárás, vagy éppen egy bűncselekménybe keveredjen, vagy éppen áldozattá váljon egy gyermek. Ezeknél a rendezvényeknél az a fantasztikus, hogy teljesen kötetlen formában a mellérendelő viszonyt erősítve vagyunk jelen, tehát semmilyen hatósági színezetünk nincs, és sokkal bátrabban, jobban elmerik mondani az aktuális dolgaikat az emberek, mint hogyha csak úgy behívnánk őket mondjuk a családsegítőbe.
Tovább adnánk akkor a szót Szilviának. Hogyan látja a védőnő ezt a dolgot?
Hát az én témám a korai gyermekvállalás, illetve a gyermekvállalás a roma kultúrában, és én nem a TDK-mat szeretném felvázolni, mert úgy gondolom, hogy ezt a témát már érintette mindenki, hogy arra szól, hogy 50-50 családot megvizsgáltam Taktaharkányban. Az egyik része a nem romák között elvegyülten él, a másik pedig szegregáltan a falu peremén. Ami lényeges különbség volt az 50-50 főből, hogy az egyik 50 fő, aki szegregáltan él, ott senki nem dolgozott. Tehát nem volt, csak a szociális transferjövedelmek voltak. Tehát magyarul segélyből éltek. Még a másik 50 fő közül mindösszesen 3-an rendelkeztek rendszeres havi jövedelemmel. Tehát jelentős eltérések nem mutatkoztak, és a gyermekvállalás tekintetében sem. Ami nagyon fontos volt, és úgy gondolom, hogy inkább a saját tapasztalataimat mondanám el, mivel én is roma vagyok, közöttük élek, tehát azt mondanám el, hogy amiben a hiányt látom, és ugye a velem egykorúaknak már nagyon sok mindenkinek 5-6 gyereke van, és a felvilágosításnak a hiánya, mert ha visszagondolok, én sem kaptam a szüleimtől például szexuális felvilágosítást, és mégis egyetemre jártam, és itt vagyok, és közöttük lakom. Tehát a felvilágosítás hiánya, ez a nagyon fontos, hogy nem kapják meg azt a tájékoztatást, és az iskolában van az, hogy először találkoznak ezzel a dologgal, és úgy gondolom, hogy van, amikor már az késő, mert érdeklődik, mert kíváncsi, és az a baj, hogy a romáknál ez egy tabu téma, amit én nem tartok helyesnek, mert igenis ez egy probléma, ezzel foglalkozni kell, és miért legyen idézőjebb egy ciki nekem az anyukámnak elmondani azt, hogy ez a fiú tetszik, és akkor mire figyeljek oda? Mert ezzel megoldanánk egy olyan problémát, amit később nem kellene megoldanunk, hogy kislányom, ha van barátod, akkor mire figyelj oda, mert akkor jön a nem kíván terhesség, és akkor folytatódik a téma, jön a körkörös dolgok, hogy na, akkor mi lesz? Én nem dolgozom, a barátom nem dolgozik, lakunk anyukámnál. Ugye a másik fő, hogy egyháztartásban azt is vizsgáltam, mennyien éltek. Voltak, akik egy szobában 9-en éltek. És akkor ott a nemzedékek, ugye van nagymama, van anyuka, van gyerek, van kisgyerek, jön az unoka. Tehát ez is nagyon fontos. Tehát úgy gondolom, ami a kiindulási pont, amin én változtatnék, az igenis az oktatás, hogy ezt kellene valahogy megváltoztatni, hogy ne legyen ciki beszélni erről, és hát ezt nem tudom, hogy lehet egy roma embernek megmagyarázni, mert ha nekem is valaki azt mondta volna általános iskolában, hogy menjek haza, és kérdezem meg anyukámat, hogy ez hogy működik, hát nem tudom, hogy mi lett volna, ha én ezzel hazállítok, de úgy gondolom, hogy ebben van megoldás, és saját bőrömön tapasztaltam, hogy volt olyan, hogy egy lány el akart szökni, vagy el is szökött, és apukám hazajött a munkából, és megtudta, és pofon vágott, azért, hogy ezt én nehogy megmerjem csinálni. És lehet, hogy kellettek ezek a pofonok, hogy nehogy én is, ugye barátnők, megbeszéljük, és ugye akkor mi megbeszéljük egymással a dolgokat. A velünk egykorúakat, de nem biztos, ugye, hogy ugyanazt az utat akarjuk járni, és lehet, hogy ő neki sikerülni fog rábeszélni engem olyan dologra, amit én nem szeretnék. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez, ami nagyon fontos, ugye az integráció, ami nagyon-nagyon fontos lenne, az oktatás, hogy a roma gyerekeket ugye minél jobban ösztönözni arra, hogy igenis a tanulásban van a lehetőség. Mert én abban látom, és én úgy gondolom, hogy azért vagyok itt, mert én ezt megfogadtam, ezeket a tanácsokat, és jókor voltam jó helyen, úgy gondolom. Ha valaki szeretne kérdezni, akkor...
Köszönjük szépen, azt majd a következőkben. Jó, most adjuk tovább a szót Máriának.
A téma kapcsán nekem is az volt az összegzésképpen, amit le tudtam volni következtetésképpen a kutatásomban, hogy a szexuális felvilágosultsága volt a fiataloknak nagyon hiányos. Hiába volt meg az elméleti felvilágosítás az iskolákban, hiába kapták meg, ezt úgy vettem észre, hogy ez kevés volt. Tehát még mindig a mai napig szexualitás tabu témának számít a közoktatásban, a mindennapokban. És ameddig eljut a szexuális felvilágosítás a fiatalokig, 12-3-4 évesen akár, az már késő. Tehát azt gondolom, hogy sokkal korábban bele kellene építeni ezt a tantervbe azt, hogy órák keretein belül legyen alkalom beszélgetésre, ne csak egy előadásra legyen alkalom, amikor el tudják mondani ugye a fiataloknak a fontos dolgokat, hanem legyen lehetőségük kérdezni, legyen lehetőségük megismerni a lehetőségeiket, a fogamzásgátlásnak az eszköztárát legyen lehetőségük megismerni, és adott esetben nem csak megismerni, hanem mondjuk lehetőséget kapni arra, hogy mondjuk ingyen biztosítsák számukra ugye a fogamzásgátlásnak az esetleges eszközeit, mert sok esetben pont azért, amiért tabu témának számít a cigány családokban a szexualitásról beszélni, otthon nem tudja mondjuk ezt a fiatal elérni, vagy segítséget kérni ebben, hogy ő erre mondjuk adott esetben pénzt kérjen otthonról, hogy a fogamzásgátlás lehetőségeivel éljen. Egyrésztről magában az oktatásban fontos lenne ez, másrészt meg azt gondolom, hogy ha már az egészségi oldalról megközelíthetem a pontot, akkor ezt a pontot, akkor arra az volt számomra nagyon lényeges, hogy az egészségügyi ellátórendszer ugye nagyon nagy távolságtartás van a cigányok és az egészségügyi ellátó szervezet között, és ezt meglátásom szerint ez abban van a keresendő a probléma, hogy maga az egészségügyi ellátó rendszerben sem tanulnak semmit például a cigány nemzetiségről, az etnikumról, és nincsenek tisztában az esetleges hagyományokkal, a kulturális szokásokkal, népszokásokkal, ami befolyással van ugye a maga az egészségi állapotukra, az esetleges hiedelemvilágukkal és bármi táplálkozásukkal kapcsolatosan nincsen megfelelő ismeretük, ami befolyásolná az egészségi állapotukat, és így nem teljesen vonható ugye párhuzamba ugye a cigány fiataloknak, vagy akár a cigányoknak ugye mind a gyermekvállalása, mint pedig a várandós gondozása mondjuk, mint egy a többségi társadalomból.
Ismeretük nincs, vagy előítéletük van esetleg? Azt is el tudom képzelni, hogy előítéletük van.
Van, sok esetben sajnos van, és azt gondolom, hogy pont ezért lenne fontos az, hogy itt, ha az összefogást említettük, hogy ha már ismernének és tudnának, hogy mi áll ezeknek a dolgoknak a hátterében, akkor talán nyitottabbak lennének a cigány társadalom felé is, mert a valóságban túlságosan elméleti síkon mozog ez. Tehát, hogyha arra gondolok, hogy az egészségügyi ellátásban az orvosok, akár a szülésznők, ápoló személyzet két pontot lát, van egy nagyon elméleti síkon mozgó kérdéssor, ami a cigánysággal kapcsolatos, a másik pedig az, amivel már szembesülnek a problémákkal, és a kettő között pont nincs meg az az összekötő kapocs, ami esetleg segíthetné az előre mozdulását ennek a problémának.
És hogyan mozdulhatna előre?
Azt gondolom, hogy többek között az oktatás jobb az egészségügyi személyzetnek, továbbképzésekkel fel kellene készülnünk arra, hogy a cigány nemzetiségekkel is találkozunk az ellátásban. Ez egy személyes vélemény volt.
Biztos az is nagyon fontos lenne és nagyon hasznos. Én egy picit más gondolok erről, tehát hogy azt a nyitottságot hiányolom talán, ami már az előítéletből fakadhat, hogy talán nem annyira nyitottak az egészségügyben dolgozók erre a témára, de lehet, hogy rosszul látom. Tehát, hogy az ismerete az lehet, hogy meg is van, csak hogy az ismeret mit ér egy pozitív attitűd nélkül. Tehát, hogy talán ez a pozitív attitűd is hiányzik az ismeretek hiánya mellett. Illetve ami még egy érdekes kérdés, hogy ez a szexualitásról beszélni az anyukánkkal, hogy talán ez nem feltétlenül csak a roma kultúrában tabu téma, tehát azért ez úgy gondolom, hogy a nem roma kultúrában sem olyan egyszerű ez a kérdés, és hát azért nagyon érdekes, mert hát ömlik ránk egyébként a médiából meg mindenféle dolog, és beszélni meg nem tudunk a gyerekeinkkel erről, hogy van ez igen, vagy hogy lehetne a gyerekeknek ezt megbeszélni, kivel. Igen.
Azt gondolom, hogy ez pont ezért lehet, mert azt gondolják sokszor a szülők, hogy a médiából már nagyon sok dologról értesültek a fiatalok, és ezért azt gondolják, hogy nekik már nincs meg ez a szerepük, vagy esetleg már nem kell akkora szerepet vállalniuk ebben a szexuális felvilágosításban, holott azt gondolom, hogy ez mindenképpen elsődlegesen a szülőnek lenne a feladata, a szexuális felvilágosítás. Az egészségügyi ellátó személyzet oldaláról egyébként nyilván az lenne a legideálisabb eset, hogyha maga az ellátó személyzet, az ápolási tevékenységet ellátó személyzetben azok a pozitív személyiség tulajdonságok, amelyek ehhez szükséges lenne, meg lenne, sajnos nem mindig van meg, ezzel találkozunk, ugyanúgy az egészségügyi ellátásban is, mint minden más területen. Azt gondolom, hogy ha már az oktatás, azért említettem pont az oktatást, mert ha egy pozitív mintát mutatnánk, egy példamutatást, hogy hogyan kellene elindulnia már egy friss pályakezdőnek is akár a munkavilágában is találkoznia a valós esetekkel, akkor sokkal könnyebb lenne talán már, ha már csak az újonnan érkező dolgozókban is egyfajta hullámot indítani ezzel, hogy előre tudják ezt mozdítani.
Köszönjük szépen a gondolataidat, és adjuk tovább a szót.
Most Szirbi Gabriella szociológust hallják.
Megpróbálok én is röviden, egy kicsit szociológiai szempontból. A szegények körében a magas gyerekszám az egyértelmű statisztikai adat, meg empirikus tény, ezt ugye úgy hívjuk, hogy önártóan magas gyerekszám. Ennek az okai az most nagyjából mellék és az én mondandóm szempontjából, de a lényeg az, hogy a szegénység társul minden egyéb más dologgal is, nem csak azzal, hogy nincs elég pénzünk, hanem ez egy nagyon komplex történet, tehát mondjuk a gyerekek esetében idegrendszeri, organikus, pszichés, mentális, tanulási zavarokat okoz, illetve rontja a teljesítményt. Ez egyébként tovább növeli a velük szembeni előítéleteket, tehát ez egy ördögi kör, én azt gondolom, és egyébként a magyar oktatási rendszer nem alkalmas arra, hogy a szociokulturális hátrányokat kiküszöbölje, sőt, mi több akadálytalanul iskolai hátránnyal fordítja. Ez most egy intermezzo volt, mert ami az oktatásról még kb. 600 évig lehetne beszélgetni, de a lényeg az, hogy ebből egyéb demagógiák és egyéb előítéletek is születnek. Az egyik ilyen nagyon fontos demagógia a sok gyerek, cigányok, szegények, felnőtlenek témakörben, az az úgynevezett segélyből jól meg lehet élni Magyarországon történet, ami azt gondolom, hogy az egész magyar politika legnagyobb demagógiája, amit valaha ebben az országban elterjesztettek. Ezt azért nagyon fontosnak tartom elmondani, mert a különböző statisztikai adatok azért rávilágítanak arra, hogy ez a történet hogyan néz ki. Magyarországon jelenleg 17% a szegénységi ráta, csak, az összes szegény 28% a gyerek, csak. Ez most mindegy, hogy milyen indikátorokkal van számolva előre, én már többször beszéltem, ez amúgy lényeges, de most lényegtelen mondanom szempontjából. A lényeg az, hogy transzferek nélkül, amit említett itt a védőnő kolléga is, Magyarországon a szegénységi ráta 48% lenne. 48%. De, és akkor egy kicsit cizelláljuk a történetet, a transzfereknek a megtartó hatása viszont 2005 óta rohamosan csökken. Rohamosan. 2008-tól pedig, lásd, Szűcserika? Útamunkához program, meredeken, exponenciálisan csökken. Tehát az egyik oldalon azt látjuk, hogy a transzferek még megtartanak, a másik oldalon meg azt látjuk, hogy ezeknek az ereje vészesen csökken. Magyarország nagyjából pont a saját sírját ássa egyébként. Na most ugye itt jön be a sok gyerek. Én végeztem egy számítást, és tessék ezt meghallgatni. Tegyük föl, hogy van egy család. Kiszámoltam a jelenleg hatályos számok alapján. Tegyük föl, hogy van két szülő, és legyen négy gyerek, jó? Mind a két szülő legyen roma család, tehát hogy tényleg a legextrémebb esetet vegyük. Egyik szülőnek sincs semmilyen iskolai végzettsége, tegyük föl, hogy az egyik szülő egészségkárosodott, és akkor rendszeres szociális segélyt kap, mert ugye az jár nekik. A másik pedig legyen ez az úgynevezett foglalkoztatás helyettesítő támogatás. Ez ugye járhat egy családban két aktív korúnak. Ugye, mert egyébként csak egy aktív korú kaphat valamilyen ellátást. Tehát egyébként Magyarországon a rendszer működésével kapcsolatban a sima állampolgár semmilyen információval nem rendelkezik gyakorlatilag, és amúgy sokan az általános iskolai bizonyítványokat is visszaadhatnák, mert nem tudnak számokat összeadni és kivonni. Tehát itt a következő van, maximálva van a segélynek a felső határa, negatív jövedelemadóként működik. Olyan nincs, hogy ezzel el lehet szállni. Teljességgel kizárt. Tehát aki foglalkoztatás helyettesítő támogatást kap, az 22.800 forint, emellett a rendszeres szociális segély csak maximum 21.708 forint lehet. Hangsúlyozom, ez törvény írja elő. Nézzük a gyerekeket, 4 gyerek van, ugye 3 gyerektől már több a családi pótlék, tehát kiemelt, azaz 3 gyerek után kapnak 16 ezeret, de én még extrémebbé tettem a példát, legyen az egyik gyerek sérült, akkor ő kap 23.300-at. Ha mindezt összeadom, 115.808 forint jön ki. Tudok még ennél jobbat, hogyha mondjuk az egyik szülő gyesen van, vagy hivatásos anya, akkor egy kicsit többet kapnak 5.700 forinttal. Meg lehet élni ebből a Magyarországon? Tehát akkor ez körülbelül 120.000 forint. Erről beszélünk. És Magyarországon értelmiségiek is teljesen komolyan azt gondolják, hogy ez járható út. Hogy a gyerek az jövedelemszerző forrás. Ez egyszerűen nem igaz. Ez hazugság. Arról nem beszélve, hogy a segélynek az a funkciója, hogy életben tartson, és nem az, hogy a szegény helyzetét megváltoztassa. Tehát definíció szerint sem lehet ebből bármolyat csinálni, ami az élethelyzetet gyökeresen, minőségileg megváltoztatja. És a szegénység túlélésének vannak bizonyos stratégiái. Mellesleg a középosztálybeliek is alkalmazzák ezeket a stratégiákat. Ugye mindenki tudja, hogy hogyan kell elrakni egy hónapban azt a pénzt, hogy maradjon hó végére, és hogy kell elcsúsztatni például a számlákat. És ugye amikor fizetés van, akkor megyünk el általában nagy bevásárlást csinálni. És ugye, hogyha egy kicsit több pénzünk van, mert valaki utal a számlánkra, akkor ugye egy kicsit drágább kávét veszünk. Szóval maradjunk annyiban, hogy ez a fajta hedonizmus, ami a szegények esetében gyakran megfigyelhető idézőjelben, ez semmi több, mint a teljesen hétköznapi, itt élek és most élek, és egyébként teljesen reménytelen a helyzetem. Ugyanezt csinálja egy vállalkozó, ha 2 milliót rányomnak a számlájára, hogy akkor mulat. Miért ne lehetne másnak is mulatnia? Ugye? Tehát ezek azok az előítéletek, amelyek úgy működtetik ezt a dolgot, hogy az alávetettektől elvárnak olyanokat, azok, akik alávetnek, amelyi tulajdonságokkal ők maguk sem rendelkeznek. A szegénység túléléséhez bizonyos dolgokat meg kell tenni, de ha bizonyos dolgokat megteszek, azok eleve megakadályoznak abban, hogy ebből kikerüljek. Például bizonyos devianciák, ugye a fűtési idény kapcsán, például kivágni a fákat, vagy pedig akár kisebb lopásoknak az elkövetése, vagy pedig mondjuk annak megkísérlése, hogy a szociális bürokratákat vagy a szocmunkásokat átvágjuk, ugye? Ezek mind túlélési stratégiák, de abban a pillanatban, hogy ezek devianciákká minősülnek, már senkit nem érdekelnek a mögöttes szociális tartalmak, és ezek tovább erősítik ezeket az előítéleteket. Még beszélhetnék órákig, de továbbadom. Köszönöm.
Ezután dr. Kovács Katalin következett.
Talán úgy tűnik, hogy kicsit messziről kezdtem, hogy én egy elfojzott orvos vagyok. Azaz, hogy a 4 gyerek nevelése mellett nem tudtam gyógyító munkát vállalni, meg az orvos férjem mellett, és az egyetemen oktattam. És így elméletben egy csomó dolgot tudtam, mert egészségi állapot kutatással foglalkoztam. Miskolcra is így kerültem, hogy egy szakértői munkát vállaltam el, amikor a Miskolci önkormányzat egy elemzést készített az itt lakók egészségi állapotáról, ami hát tudtuk, ők is tudták, hogy nagyon rossz. És ebben az volt az érdekes, és számomra is a kihívás, mert ilyet készítettem Debrecennek is, hogy egy egészségfejlesztési tervet vártak hozzá. És ez sajnálom már most, hogy nem mondhatom, hogy nézzék meg a www.miskolc.hu-n, mert ez 2004. december 9-én lett elfogadva egyébként, és ezúttal az én kinevezésem napja is volt, ugyanis ezt a tervet előtte több fórumon vitatták. És elsősorban az én egészségfejlesztési tervemnek az első pontját, ami arról szólt, amiről a 2 kolléganő, akik szemtől szembe találkoznak elsőként a gyermekszegénységről, és ők meg tudják mondani egy közösségben, hogy kik, meg mely családokat érint ez a probléma. És hát sok élménnyel gazdagodnak eközben, tudom, a saját védőnőimtől, meg attól, hogy én is kijártam különböző helyekre eldönteni, hogy ki lássa el azt a amelyik védőnőhöz tartozon. Nos, szóval ebben az egészségfejlesztési tervben én az első pontnak az itteni lakosok egészségi állapota elemzéséből és a csecsemő halálozási adatokból azt mondtam le, hogy elsősorban egy megelőző programot kell kidolgozni és megvalósítani a családi életre nevelés témakörben, amiben leírtam és hivatkoztam akkor az Egészségügyi Világszervezet épp akkori utolsó konferenciára, amikor leírták benne, hogy az egészségügyi dolgozók is álszemérmesen viszonyulnak ehhez a kérdéshez, és az ismereteik nem kielégítők, és a módszereik rosszak. Tehát a nem kívánatos gyermeke, mert egy szegény családnál mondjuk az ötödik gyermek az már olyan mértékben rontja a többinek az életesét, hogy azt kell mondanom, négy gyerekes anya létemre, hogy az ötödik nem kívánatos gyermek. Mi is, mikor erről elgondolkodtunk a férjemről, így döntöttünk, hogy négynél ne legyen több. De nincsenek meg azok az eszközei a védőnőnek, meg a szülésznőnek se, hogy mert ennek kell egy módszertana legyen, ezt a világon mások is ezzel szembesülnek. Vannak túlnépesedett államok, és ez a gyermekszegénység probléma is nagyon sok országot érint, tehát erre én úgy állítottam fel, hogy képezni kell az egészségdolgozókat, képezni kell az oktatásban dolgozókat, de én már akkor azt hallottam, hogy a gyereknevelés az nem óvodás meg iskolás korban kezdődik, hanem már azt megelőzően, és hogy a védőnő az alapvetően egy egészségdolgozó. Ilyen a képzése. Azért nem is megfelelő az erre való felkészítése, például a családi életre nevelésre való felkészítése. Mind a mai napig vallom, tanítottam a főiskolán is, ide is meghívtak egyébként a Miskolcira. Legjobbnak egyébként a Nyíregyházi Főiskolán tartom ezt, mert ott van egy Nagy Erzsébet nevű adjunktus nő, aki a roma nyelvet is megtanulta, annak érdekében, hogy ő ezt a kérdést ne csak elméletben tudja, és hogy ezzel felvértezve tudja a védőnöket felkészíteni, hogyha kimentek majd dolgozni, ezzel szembe fogtok találkozni, és ne legyetek tehetetlenek. És tudjatok segítséget nyújtani az ilyen szegény családoknak, hogy hogy osszák a pénzt, mit főzzenek, hogy az mégis egészséges legyen, de ő egy fehér holló, és nem is annyira szeretik őt ebben az országban, hogy ezt mindenütt mondja. Nos, tehát ez volt ez a pont, ahol engem megtámadtak az ANTS, a Megyei Egészségbiztosító Pénztár képviselői, idős hölgyek voltak, egyébként nem sokára nyugdíjba mentek, hogy én ezt miért kezelem elsődleges problémaként. És én azt mondtam, hogy ezt az egész országban elsődleges problémaként kellene, mert ez a gyerekvállalása is szorosan összefügg, és az egész ország jövője azon múlik, hogy születnek egy gyerekek, és akik születnek, azok mind hatalmas kincs, mert itt kevés gyerek születik, és azokat úgy kell felnevelni, hogy ahogy államtitkár asszonynak mondtam, úgy tekintsenek rá a döntéshozók is, hogy ő a legfőbb erőforrásunk, a ma megszületett gyerek. Ha ezzel nem nézünk szembe, én orvos közgazda is vagyok, tehát ha ezzel nem nézünk szembe, és nem teremtjük meg ennek a feltételeit pici gyerekkortól. Na most azt mondom, hogy Miskolcon ennek van, volt tapasztalata. Mert az a program, amit Ferke Zsuzsa neve fémjelez, meg Szomor Évá, és még említhetnék embereket, sok elkötelezettje van, meg ennél az egyes településeken aktív képviselője is volt, a biztos kezdet programnak. Nem mi találtuk ki, az angolok találták ki, egyre több volt a bevándorló, ott is ugye a bevándorló nem angol anyanyelvű volt alapból, és nem volt meg az a kultúrája. Mert egész más egy angol szegény gyerekből embert nevelni, meg egész más, hogy a nyelvet nem beszélő, vagy rosszul beszélő, és ez nagyon sok roma gyereknél is fennáll, hogy nem tudnak úgy magyarul, hogy egy magyar iskolába 6 éves kortól ők ne kudarcoknak legyenek eleve emiatt kitéve a tanulásban. És ha egy gyereket folyton kudarcér az iskolában, ne csodáljuk, hogy az nem lesz jó tanuló. Mert ha nem motiválta, nem kedve csinálja, akkor a tudást ráerőltetni gyerekre nem lehet. Ha nincs meg a motivációja, a késztetése, hanem játszva tanul, akkor csodákra képes egy gyerek. Minden gyerek zseninek születik. Nagyon kicsi százalék nálunk, hogyha nézzük születéskor, ez most orvosi szempont, hogy mennyi a idézőjárás elejt, akkor nálunk alacsonyabb, mint a német területen. Nem tudom most a pontos számot, ne haragudjanak érte, de ez mondjuk 4% alatt van szem Magyarországon. Bár ez biztos nőtt azért, mert a sokféle hátránnyal küzdő családba született gyerek már megszületéskor nagyon gyakran károsodott. Az alultáplálkozás, a vitaminhiány, esetleg az anya bántalmazása, tehát ezer egy oka van neki, vagy hogy az anya olyan megterhelő munkát végez, hogy 30 éves korában már komolyan azért kell imádkoznia, hogy csak megérjem, hogy felnevelem a gyerekemet, akit egyébként már 15 éves korában megszültem, és már nem is olyan, már lehet, hogy nagymama lesz egy ilyen 31-néhány éves anyuka. Amikor itt ugye a nagy iparosítás volt Miskolcon, és 10 évvel hozták ide betanított és segédmunkásnak az ország minden pontjáról azokat, akik hajlandók voltak, és ezek azok az emberek voltak, akik azt remélték, hogy akkor itt jobban fogunk élni, és jobban éltek. Mert a Avason kaptak összkomfortos lakást, és szépen nevelték a gyerekeiket. És egyébként Jugovöld azért probléma Miskolc városának, mert amikor hirtelen 10 000 elvesztették a munkájukat, nekik még volt olyan előrelátásuk, hogy itt munka nem lesz, látták, és eladták az avasi lakásukat, és ott megvették azokat az üdülőtelkeket, főleg akkor, mikor már ott kezdtek bevándorolni önkéntes foglalók, és ők a tulajdonukban lettek ott aztán földönfutók és nagyon szegény emberek. És nem lehet őket olyan könnyen kiköltöztetni onnan. Ezt egyébként roma politikusok is gondolták, nem akarok most nevet mondani, ott voltam egy fórumon, hogy Gyukovölgyet ki kell telepíteni, és akkor megoldani. Na nem akarok, eltérek a tárgytól, a szűkembettől, mert szeretném azt megemlíteni, hogy ez a biztos kezdett program, aztán 2009-ig évről évre mindig kicsit több támogatást adtak, és mi mindig pályáztunk és nyertünk, és a védőnöket kérdeztük meg, hogy hol legyen nekünk biztos kezdett házunk. És nem sokat vitatkoztak rajta, azt mondták, hogy Miskolcon a két legsúlyosabb helyzetű városrész, az egyik Jukovölgy, ott akkor egyetlen egy védőnő dolgozott, a Bazsányi Marikának
hívták. A Szondi telep.
A másik pedig nem a Szondi telepet mondták, hanem az Avast. Az Avast azért mondták, hogy azt hiszem 9 védőnő dolgozott akkor, mert hogy ott a szegénység nem a cigányok miatt volt tragikus, hanem az elszegényedett olyan magyar családok, akiknek a kultúrájában a szegénység, mint olyan ismeretlen volt, nem tudtak hozzá alkalmazkodni. Miben menekültek? Alkoholizmusba. Anya alkoholista, közben születtek a gyerekek, és ami egy cigány kultúrában megvan, hogy ő szereti a gyerekét, és a gyerek az első, ők teljesen kiégettek voltak, céltalanok, reménytelenek, és részegen bántalmazták a gyerekeiket, és meg egymást bántalmazták, szóval amilyen történeteket én az avasi védőnöktől hallottam, de nem akarok ilyeneket elmondani, de szóval én elfogadtam akkor, hogy ők tapasztaltak, és ők már akkor mondták a fészekrakó programot, hogy ennek nagyon súlyos következményei lesznek, és én akkor bele is írtam, mert évente kellett nekünk a jelzőrendszerben dolgozóknak egy törvény szerint egy értekezletet tartani. Ott a mi szolgálatunkat ugye én képviseltem, én foglaltam, és le kellett írni, mert ezt kinyomtatták. És meg kell nézni azt a füzetet, szerintem már a 2006-os, és akkor én ebben ezt a fogalmat használtam, amit a védőnőtől tanultam meg, hogy a fészekrakó maffia. Tehát, hogy két egyébként ismert ügyvéd, gazember módon munkáltatói igazolásokat adott olyanoknak, akiknek látszott, hogy nem is lesz munkájuk, és akkor a védőnök, meg mi a biztos kezdet programban szembesültünk vele, hogy mikor kinyomták az illetéket a családra, mert hogy ugye az egy dolog, hogy megkapták a fészekrakó támogatást, de a vásárlás után az nem tudom, ilyen 300 000 forintos illetékek, és hiába volt a férfinek akkor még a Bosnáltán munkája, hát azonnal padlóra kerültek, és nem tudtak egy kérelmet sem megírni, ezt meg ti tudjátok jól.
A kerekasztal beszélgetést Ráki Tibor református lelkész gondolatai zárták.
Én nagyon figyelmesen hallgattam az előttem szólókat, és egyetértek velük maximálisan. És amit három szót szeretnék összefoglalóként mondani. szeretni, megérteni, közöttük lenni, segíteni. Közöttük lévő segíteni. És ez nagyon-nagyon jó ezeknek a gyermekháznak, vagy a programnak, amit Márta is mondott, hogy ott lenni közöttük. Először is szeretni kell. Én, mint lelki, nem csak azért, hogy lelki pásztor vagyok, hanem alapvetőnek tartom, kicsi roma gyerekekkel, a gyülekezeteimben már kezdem építeni a kapcsolatot. Már jönnek oda az autóhoz, hoztál valamit, papbácsi, nekünk. És úgy, olyan jó velük, csillog a szemük, tele vannak nyitossággal, szeretettel, és jó ővelük kezdeni szeretettel. A felnőtté válás útján, hogy közel kerüljenek egymáshoz, közel kerüljenek az össztársadalomhoz, közel kerüljenek a közösségükhöz is. Mert sajnos van olyan, hogy például a Balajton, egy gyülekezetem, akik beköltöztek, azokat már gyötmenteket nevezik, akik ott vannak, azok az őslakosok. És egymással sincsenek ezek a családok jó viszonyban. Hát szeretni. Szeretni egymást, szeretni önmagunkat, szeretni a Jóisten, és ez együtt egy olyan közösséget teremt, ami megszünteti az akadályokat. Én azt látom, hogy le kell bontani ezeket a válaszfalakat, az előítéletek válaszfalait. Én nem tartom például helyesnek, lehet, hogy ezzel valaki megbotránkozik, hogy azt mondjuk, hogy cigány és magyar. Mindenki magyar, aki magyar állampolgár. Hol van Magyarországon tiszta Árpád fejedelemtől származó ember? Hát szerintem senki nincsen, mert volt német, orosz, tatár, és sorolhatnánk tovább. Most annyi félék vagyunk, amennyien vagyunk. Vagy a zsidózás. Megint nagyon haragszom ezért, amikor valaki ezzel jön elő. Próbálnak bűnbakokat keresni politikai szinten és egyéb téren, embereket megnevezni. Ez a bűnbak, mert őre rá lehet kenni az összes problémánkat, és rajta ki lehet élni a elfojtott dühünket. Most ezek a problémák a szeretettel oldhatók meg. Amikor tudom elfogadni a másikat olyannak, amilyen. Bárhonnan származású, bárhonnan jött, mi van a szívében, van benne szeretet, akkor tudunk egy hullámhoz menni. Ez az első, amit nagyon fontosnak tartok, hogy szeretet hidakat építeni. Előítéletek nélkül szeretni a másikat, elfogadni, akkor is, ha eddig ezt nem tette. Megpróbálni őt elfogadni. És a gyermekek esetében ez óriási, nagyon fontos kérdés. Hát hiszen ők még annyira nyitottak, és annyira tele van a szívük szeretettel, és adni akarnak, és jönnek oda, és megsimogatják az embert. Tehát ez a fizikai közelség is például, és olyan jól esik nekem. Én most nem magamat akarom ezzel fényezni, Isten őrizze meg, egy 6 tagú roma családot fogadtam be, aki kilakoltatás alapján Avasról, igen. Tehát azt mondta az édesapa, épp egy konferencián, roma konferencián voltunk Gagybátorban, Mocó Tibor testvéremmel, és ott ismertem meg a lányait. És mondták, hogy az édesapjuknak nincs munkája, pedig kiváló burkoló, édesanyának nincs munkája, 4 testvér, és mennek az utcára, mert nem fizette ők ki a vállalkozó az édesapát. 1 millió forint fenti adósságban. Azt mondta az édesapa, elviszi a gyámhatóság a gyerekeimet, én felakasztom magam. Innen indultunk. Mit csináljunk? Meg kell oldani a kérdést. Nem lehet, hogy a család szétesen, nem lehet, hogy a gyerekek, egy kis 5 éves menjen az intézetbe, ahol ott egy szerető család van. Tehát olyan problémák vannak, amik az ember itt Miskolcon is velejéig, az ember szívét felháborítja, hogy vannak olyanok, akik visszaélnek azzal, hogy egy család adósságban. És felvásárol, valakinek 10 háza van már, konkrét esetet adok, nem nevezem meg, aki 25 000 forintért, és bocsánat, 250 000 forintért, 3 milliós lakást, 1 milliós tartozással megvett a családtól, és a bábonyi bércen vettek belőle egy pince lakást, Pokrócajtóban. Az ember szíve, amikor kiárok a bábonyi bércre, megszakad, hogy ott lakik a szülő a pinceházban, a gyerekek meg 4-5 a pincében. Hogy lehet ezt megengedni? Van, aki halomra keresi magát, és visszaél a szerencsétlen, nyomorult embernek a lehetőségeivel, ezt meg kell akadályozni, ezt nem szabad megengedni. A másik dolog, tehát a szeretet, bocsánat, hogy elragadott az indulat, de amikor ilyeneket látok, akkor a szívem nagyon felháborodik és fáj. Fáj ezt látni. Rendszeresen járok én is ki a Bábonyi Bécre, a szeretném is, a valóban a jópóvölgynek a szerep, az, hogy egy központ alakuljon ki, úgy mentálisan, lelkileg, gyerekgondozás, egészségügy, akár önkéntes orvosok bevonásával, egy adományközpont, itt van közöttünk a Jut Hadseregnek a két kedves házaspár, és ők itt vannak közöttünk, akik szintén 30 családnak a segítését tervezik, szegény családoknak a rendszeres hát esetleg álljanak fel a testvérek, hogy belássák, hogy ismerjék meg őket így személyesen is. És nagyon örülünk annak, hogyha Isten szeretete egymáshoz közel viszi a szíveket. Ez az első szeretet. A megértés, amikor elfogadom a másikat olyannak, amilyen, és nem akarok én nagyobb lenni tőle, hanem tudok megalázni magamat és úgy szeretni a másikat. És a harmadik pedig ott lenni. Ott lenni közöttük, mert más a mentalitás. Én mindig mondom, aki azt mondja, hogy mert a roma gyerek nem tud megülni azon az alkalmon, vagy nem tud ott lenni nyugodtan azon a széken. Olyan a mentalitás, el kell fogadni. Más a habitusa. Mert ugye van, akinek ilyen kiegyensúlyozott habitusa van, tehát sokáig tud nyugodtan ülni. Északi embernek általában a déli ember heves. Nézzük meg a spanyolokat, nézzük meg az indiai kultúrát. Ezt tudni kell, hogy más a vérmérséklet, más a habitus.
A kerekasztalhoz az egyik résztvevő érdekes hozzászólást fűzött.
Ezt a Bágotától, mikor meghívott, hogy lesz-e lelkész az előadáson, mondta Ágota, hogy igen, lesz egy református. Hát hála Istennek, Uram, lelkész úr, hogy ön itt van. Mert csak az ön szájából hallottam, hogy mennyire fontos az, hogy Istenhez kell fohászkodnunk. Istentől várjuk a segítséget. Addig, míg a társadalom el nem jut arra a szintre, hogy igenis fontos a kereszténység, a vallás, az Isten hit, addig itt nem lesz megoldva a probléma, mert kérem, itt egymásnak ugranak. Beszélnek szeretetről, megoldásokról, közben ugye sértődések történnek. Ez így nem megy. Nem megy. Igenis, mire tanított bennünket Jézus? Szegények mindig lesznek köztetek, de én elmegyek. De kérem szépen, ő mindvégig alázatos volt, hosszantűrő, a mai napig is az. Tehát elnézi még a mi hibáinkat, amit ugye mi művelünk, mert ez az ország, ez a világ olyan, mint amilyen mi vagyunk, mint amilyen mi emberek vagyunk. Tehát itt mindenkinek meg kell változni vallástól, fajtól, nemtől függetlenül. Kérem szépen, én részt vettem a cigány önkormányzati esten, ahol egy antropológus, most nem tudom, Lakatos Áginak lesz majd a férje, ő egy tanárnő, és ő mondta el, hogy az összekötő kapocs nem a nyelv, hanem a hit. És a hit az pedig az Istenben való hit. Amíg kérem szépen, ez el nem jut minden ember tudatáig, addig itt csak egymásra mutogatás lesz, vetélkedés, veszekedés, és teljesen mindegy, hogy milyen gazdasági, tegyük fel, elérjük az aranykort, de hogyha mi úgy viszonyulunk egymáshoz, ilyen durván, ilyen közösségesen, mint amilyen a mai társadalom, és ez világjelenség, addig felfalja az emberiség önmagát. Tehát minden esetben nagyon fontos az alázat, a mértékletesség, a tolerancia, teljesen mindegy, hogy kinek milyen a bőrszíne, mindenki Isten teremtménye, és mindenkit el kell viselni. És majd amikor Isten felé fordulunk, akkor majd beszélhetünk szeretetről, de addig csak érdekekről. Köszönöm, csak ennyit akartam mondani.
A konferencián hallottunk egy sikeres projektről is, amely a szegénység egy másik aspektusával, a fogyatékossággal kapcsolatos.
Én gyógypedagógus vagyok, a vakokhoz és értelemfogyatékosokhoz értek, azt tanultam, és a Vakok Állami Intézetében dolgoztam, ami egy ilyen nagy monstre, szociális intézmény. Én csináltunk egy kis csoportot az intézményen belül, mert 14 éves kortól, ahogy befejezték az általános iskolát, akkor már oda kerültek a látássérült fiatalok, hogyha nem volt családjuk, és onnan járt a középiskolába. És aztán azért, hogy egyáltalán ne legyenek együtt a felnőttekkel, hogy mégis egy kicsit védettebbek pedagógiailag jobb közösségben legyenek. És én nekem az volt ott a dolgom, hogy tanítsam őket az önállóságra, főzni, közlekedni, ilyesmiket, mert úgy jöttek, hogy voltak 16 éves lányok, kijöttek az általános iskolából, mondták, hogy főznének teát, lehet-e? Mondtam, persze, ott a konyha, menjetek, szóljatok, ha baj van. És akkor jöttek vissza, hogy baj van, hol akadtatok el a tejafőzéssel? Hát, hogy már beletették a bögrébe a cukrot, meg a citromlét, de a teja már nem fér bele. Épp értelmű család nélkül felnőtt lányok voltak. Tehát innen indultunk, és amikor befejezték a középiskolát, akkor nem nagyon volt más lehetőségük, ha nem volt családjuk, mint átkerülni a felnőtt részlegbe, onnan az öreg otthonba, és aztán onnan el is temetik őket. Most már valamivel jobb az intézmény, mint akkor volt, de akkor én nagyon szerettem volna kiszabadítani ezeket a srácokat onnan. Azért hoztuk létre a Búza Virág Alapítványt. Egy 12 fős lakóotthonunk van, állami gondozásban felnőtt látássérülteknek elsősorban, de hát a helyzet az időnként adja, hogy nem látássérültjeink vannak, hanem mások. Nálunk garzonlakásokban laknak, megtanulják az önálló életvezetést, és onnantól kezdve teljesen önállátó háztartást vezetnek. Házasságok születnek, gyermekeink születnek, papvezető kutyáink vannak. Vannak olyan családjaink, akik kiköltöznek többen is. Tehát 4 gyerekünk született, már abban 3 család már kiköltözött, és teljesen önállóak, még egy gyermekünk van bent az intézményben, de tehát van egy ilyenfajta mozgás, ezeket lehet látni. Szövőműhelyünk van, kosárfonó műhelyünk és fazekas műhelyünk. Nem csak a bentlakókat foglalkoztatjuk, hanem összesen 40 fogyatékost a környékből. Mindenkinek keresünk egy olyan részfeladatot ezekben a dolgokban, amit ő kreatívan és viszonylag teljes értékűen tud csinálni. Legjobban be lehet mutatni a fazekas termékeken, mert van teljesen vak korongosunk, aki a tányérokat korongozza, aztán egy autista fiúcska tisztogatja le a sorját, aztán egy szívbeteg hölgy festi le a virágokat, ha az egy bögre, akkor egy skizofrén ragasztja le a fülét, és aztán egy cukorbeteg teszi be a kemencébe. Tehát mindenkinek megvan a maga részfeladata.
Műsoridőm sajnos nem engedte meg, hogy valamennyi előadóról beszámoljunk, így szó esett Krisna-völgy önellátó kezdeményezéséről is, ami valójában a szegénység megoldásának egy perspektívikus módja, valamint egy közösségi kezdeményezésről, ami a súlyos mély szegénységben élő Jukóbeliek sikeres projektje volt. Ezzel zárjuk is mai adásunkat. Góranga!